Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a most már talán nem annyira forró vasárnapi délelőttön, és valóban a hitről szeretnék beszélni. Teszem azt azért, mert azt gondolom, hogy amit a hitről gondolunk, vagy ahogy hiszünk, az alapvetően meghatározza az életünket, és nem csak az életünket, nem csak a mostani életünket, hanem az örök életünket is. Ugyanakkor, hogyha körülnéztek, akár itt Budaörsön is, vagy bárhol a környezetetekben, láthatjátok, hogy mennyiféle templom van, mennyiféle felekezet van csak a kereszténységen belül is, és akkor még a többi vallásról nem beszéltem, és mennyiféle ember, mennyiféle dolgot ért a hit alatt. Vagy hogyha megnézitek a saját életeteket is, hogy a ti hitetek az életben az hogyan változott, hogyan formálódott, és hát nagyon nehéz ebben a kérdésben azt gondolom rendet rakni, vagy tisztán látni. Ugye gyakran osztjuk föl úgy a világot, hogy vannak a hívők, és vannak a hitetlenek. Ez egy ilyen nagyon egyszerű felosztás. És ugye a hívők azok, akik mindent jól csinálnak, a hitetlenek azok meg, akik ugye buták, nem tudják, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat, és ők pedig mindent rosszul csinálnak. A hívők a mennyországba kerülnek, a hitetlenek meg a pokolba kerülnek. De tényleg vajon ez ilyen egyszerű lenne? Talán tényleg jól gondolkodunk a hitről? És aztán ugye, hogy még nehezebb legyen ez a kérdésre a válasz, erre a kérdésre a válasz, ugye Jézus olyat is mondott, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Meg hát, ha nagyobb lenne a hitetek, mint egy mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, és akkor ez megtenné. És hát nem tudom, hogy ti találkoztatok-e ilyen emberrel, akinek minden lehetséges volt. Én nem találkoztam ilyen emberrel. Olyannal se találkoztam, aki találkozott volna olyannal, aki esetleg hallott ilyenről. Csak olyan emberekkel találkoztam, akik azt állították magukról, hogy nekik minden lehetséges, mert ők hisznek. De hogyha megnéztem az életüket, akkor látszott, hogy ez nem így van. És hát ez a nagy ellentmondás, ez áthatja az életünket, mondanám áthatja a hívő életünket is, a keresztény életünket is, hogy hogyan hiszünk, és miben hiszünk, és hogy erre a kérdésre hogyan válaszolunk. A Bibliában elég kevés dologról olvasunk egy definíciót, de a hit az egy ilyen kivétel, ahol definiálja a Biblia a hitnek a fogalmát, és leginkább ezen az összejövetelen a zsidókhoz írt levél 11. fejezet alapján szeretnék a hitről beszélni. Az első versben azt olvassuk, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a hit az egyrészt egy olyan dolog, amit remélünk, hogy majd egyszer valamikor meg fog történni. Másrészt pedig egy olyan dolog, hogy hiszünk olyan dolgokban is, amit nem látunk. Amiről csak hallottunk, hogy az van, de igazából nem nincs róla tapasztalásunk. Tehát nem tudjuk, hogy van ez a dolog. De a hit az mindenképpen a nem látott dolgokra irányul. Mindenképpen olyan dologra, ami lehet, hogy van, de nem látjuk. És hát leginkább a hitünknek a tárgya az mindig a jövőre irányul. Az valahol mindig olyan dologra irányul, amiről azt reméljük, hogy meg fog történni. Valami jó dolog fog velünk történni a jövőben. És hiszünk ebbe, és teszünk ezért, hogy ez a dolog ez így legyen, hogy az életünk jól alakuljon. Szeretném is, hogyha megnéznénk ezt a következő ábrát. Ezen húztam egy számegyenest, ahol beelöltem néhány életkort. Mindenki elhelyezheti magát ezen az egyenesen ott, ahol ő éppen tart az életében. És példának okáért most én vegyük azt, hogy vegyünk egy 20 évest. Aki most van az élete elején, és tele van reménységgel, tele van hittel, hogy egy csomó mindent szeretné az életbe elérni, szeretne az életben megvalósítani. Ugye nyilván a fiatalok azért több dologba reménykednek, vagy több dologba hisznek, hogy az életükbe mi minden fog megtörténni, mi minden fog bekövetkezni. Az idősek már kicsit úgy vannak ezzel, hogy az idősebbek, hogy hát már a kenyerünk nagy részét megettük, most már nem akarunk olyan sok dolgot remélni. Azt gondolom, hogy ez sincsen jól, nem kellene ennek sem így lennie, de tegyük föl, hogy ha te most az életednek az elején vagy, akkor elkezdesz egy csomó dologban reménykedni, elkezdesz egy csomó dologért tenni. mondjuk szeretnél szerezni egy diplomát, vagy kettőt, kinek mire van indítatása, vagy mire van hite, hogy aztán legyen egy jó munkahelyed, ahol aztán boldogan tudsz dolgozni azon, hogy a tulajdonosnak a nyeressége az egyre magasabb legyen, és hát nyilván ebből azért te is részesedsz, és aztán ebből majd a többi dolgot is el tudod indítani az életbe. Ugye arra vágysz, hogy majd rátalál a szerelem, és akkor esküvő, gyerekek, ház, autó, és így tovább. Tehát az életünknek az elején tele vagyunk reménységgel, tele vagyunk hittel, és elkezdünk ezekért a dolgokért cselekedni. És aztán, ahogy elkezdünk ezekért a dolgokért cselekedni, hogy ezek a dolgok elkezdenek az életünkben valósággá válni. És akkor már nem is kell benne hinni. Akkor már jöhet a következő cél, akkor már jöhet a következő dolog, a következő kihívás, amit meg szeretnénk ugrani, és aztán majd abba hiszünk, és aztán abba reménykedünk, hogy ezek a dolgok meglesznek és elkövetkeznek a mi életünkben. Tehát az ember az alapvetően jó dolgokra számít, jó dolgokat vár, és hajlandó ezért tenni is, hajlandó ezért keményen dolgozni. Megcselekszi a hitnek a cselekedeteit, nem csak azt várja, hogy majd ezeket megkapja. Ugye, aki beleszületik mondjuk a jóba, a gazdag családba, ő neki nincs annyi reménységre, annyi hitre szüksége, mint annak, aki nem. Mert látja, hogy ő neki azok a dolgok megvannak, miért kellene nekem ezekbe a dolgokba hinni. De azért legtöbben nem így vagyunk, hogy beleszületünk egy gazdag családba, legtöbben szövegetjük az életünkre vonatkozó terveket, legtöbben remélünk, hogy ezek a dolgok meglesznek az életünkben, és hogy jó életünk lesz. Na de hagyd tegyem föl a kérdést, hogy kell-e ehhez gyülekezetbe járni? Vagy ki kell ehhez nyitni a Bibliát, hogy ezeket a dolgokat az életben elérjük? Mert én szeretném azt mondani a gyerekeimnek, hogy higgyél és gyere gyülekezetbe, stb. Azért, hogy ezek a dolgok meglegyenek, de nem mondanék igazat. Nem lennék őszinte, nem lennék korrekt, mert hát azért nagyon sok ember van a környezetünkben, akinek van szép autója, háza, felesége, diplomája, munkahelye és így tovább, és mégis, vagyis hát mégse járnak gyülekezetbe, a Bibliát talán utoljára hittanórán nyitották ki, és hát talán temetésen vagy esküvőn találkoznak ezzel az egész dologgal. Tehát mit csinálnak az emberek úgy általában, mondjuk, hogyha normálisak? Remélnek, terveket szőnek, és úgy mennek neki annak a dolognak, úgy kezdenek bele egy házépítésnek, ugye mondja az, aki már utána van, hogy hát majd meglátod, de mégiscsak kell egy hit ahhoz, hogy ezekbe a dolgokba belevágjunk. És hát nevezhetjük ezeket az embereket hitetleneknek, akik mondjuk nem nyitják ki a Bibliát azért, hogy ezek a dolgok összejönnek. Én nem azt mondom, hogy ne nyissuk ki a Bibliát, és nem azt mondom, hogy ne keressük Istent, mert azt gondolom és azt tapasztalom az életemben, hogy azért ez egy nagyon jó hátszelet tud adni ezekhez a dolgokhoz. De azt gondolom, hogy ezeket az embereket, akik Isten nélkül csinálják ezeket a dolgokat, teszik a dolgokat az életben, nem nevezhetjük hitetleneknek. Na most az a nehéz a hitben, hogy a fogalmainkkal se állunk nagyon jól. Tehát ugye említettem ezt a hívő hitetlen kérdést, minek nevezzük ezt a hitet? Sokan ezt természetes hitnek nevezik, vagy normál hitnek nevezik. Én azt gondolom, hogy ez azért nem természetes, az azért nem normális, azért ez egy nemes dolog, hogyha az emberek gyereket vállalnak, ha belemernek menni egy házasságba, ha tanulnak keményen és kockáztatnak, az abban a hitben, hogy nyerni fognak ezen az egész dolgon. Mindenesetre én ezt a fajta hitet én alaphitnek neveztem el. Háromféle hitről szeretnék beszélni a mai összejövetelen. Az egyik ez az alaphit, és a következő, amiről beszélnék, az a vakhit, de a végén majd a bibliai hitről is részletesen beszélnék. Szóval nem véletlenül rajzoltam a bal felső sarokba egy plusz jelet, mert hát itt csupa szép és csupa jó dolog van ezen az oldalán az életünknek, és hát ugye nem a rosszat várjuk, a jót reméljük, a jóban hiszünk. Ugye nem azért tanulunk, hogy a vizsgán megbukjunk, vagy nem azért házasodunk, hogy aztán elváljunk, és aztán majd osztozkodni kelljen. És nem azért próbálunk bekerülni egy jó munkahelyre, hogy aztán rájöjjünk, hogy ez egy rossz munkahely. Meg autót sem azért veszünk, hogy aztán örüljünk, hogyha meg tudunk tőle szabadulni. És hát nem tudom, az építkezésről meséljek-e nektek, hogy különösen ma ez hogyan néz ki. Aztán ott vannak a betegségek, ott van a Covid-járvány. Ezt se gondoltuk, ezt se reméltük. Mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogy mit hoz a jövő, hogy vajon a jövőnkben ez a dolog is ott lesz. És fenekestül forgatta föl az életünket, és változtatott meg mindent. Nem ebben hittünk, nem ebben reméltünk. És mégis megtörténtek, és az életünkben ott vannak ezek a rossz dolgok. És hát az az igazság, hogyha őszinték vagyunk, hogy azért a rossz dolgokról azért valamennyire mi is tehetünk. Csak nem szeretjük ezt bevallani. Tehát azért rajtunk is nagyon sok múlik, hogyha mondjuk nem teszünk, ha mondjuk nem remélünk, ha mondjuk nem hiszünk, ha mondjuk lusták vagyunk, meg igénytelenek, meg mértéktelenek, meg hát a testünk is romlandó, és a világ is gonosz, akkor azért ez így mind összeadódik, és nagyjából az életünkben megjelennek ezek a rossz dolgok. Tehát akkor hogy is kellene hinni, meg miben is kellene hinni? Most akkor abban higgyünk, hogy jó következik, vagy akkor higgyünk abban is, hogy rossz következik, vagy reméljük, hogy jó is lesz, meg rossz is lesz. És hogyha most ezen az egyenesen elhelyezed magadat, akkor mit látsz magad előtt? Szoktál ezen gondolkodni, hogy mit hoz a jövő? Mik a terveid, mik a céljaid? És ha hívő vagy, akkor mit jelent az, hogy hívő vagy? Na most, ahogy említettem is, ugye Jézus mond olyat, meg hát a Biblia nagyon sokat beszél a hitről, olyan sok igevers van a hitről és a hívésről, hogy el se tudtam olvasni az összeset, de mondjuk akkor én kiemelem ezt a kettőt, ami aztán tényleg minden benne van, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Meg ugorjon a hegy a tengerbe. És hát nem tudom, találkoztatok-e ilyen emberrel, én elég sok ilyen fajta hívővel találkoztam, vagy ilyen típusú emberrel, akinek az életében ott voltak ezek a rossz dolgok, ott voltak ezek a negatív dolgok. De nem az történt, hogy ő ezekkel szembenézett volna, vagy ezzel foglalkozott volna, hanem hogyha mondjuk a beteg volt, akkor ő megvallja Jézus nevében, hogy ő nem beteg, az ő sebeibe meggyógyult, és így tovább. És egyszerűen nagyon sok keresztény és nagyon sok hívő, most megint ugye nem tudom, hogy jó fogalmakat használok-e, de úgy hisz, hogy minden szuper. Aláhúzza a Bibliába azokat az igeverseket, amik ígéretek, amik pozitívak, és így tovább. És állandó megvallásban és állandó tagadásban él, hogy minden jó. Minden jó, minden szuper, minden működik. És várjuk a csodát. Hiszen úgy tűnik, hogy Jézus kiállított számunkra egy ilyen biankó csekket, hogy minden lehetséges a hívőnek. És hogyha mi elég jól hiszünk, vagy ha megtaláljuk a titkot, megtaláljuk a kulcsot, hogy hogyan higgyünk, akkor sose lesz semmi baj, sose lesz semmilyen probléma. Sőt, hát mi vagyunk a hívők, és csodák és jelek követnek bennünket, és minden rossz dolgot jó dologba tudunk átfordítani. De az a helyzet, hogy a csodát azt nem mi tesszük. A csodát azt Isten teszi. A csoda az Istennek a területe. Én sose tudok olyan apostol, vagy proféta, vagy nem tudom micsoda lenni, hogy én csodát tudjak tenni. Maximum, hogyha én Istennel járok, és ha Istent keresem, és ha gyülekezetbe járok, meg mondhatnék nagyon sok minden más dolgot, akkor talán van esélyem arra, hogy Isten az én imámat, az én kérésémet jobban meghallgatja, és csodát tesz. És akkor megtörténik a csoda. De az a baj, azzal a fajta hittel, ezzel a vak hittel, ami tagadja a tényeket, tagadja a problémákat, hogyha letagadjuk a problémákat, ha egy ilyen sikerpropagandát folytatunk, akkor sohasem jutunk el odáig, hogy elkezdjünk a problémákkal foglalkozni, hogy elkezdjünk megoldást keresni, hogy elkezdjünk mondjuk imát kérni, vagy imádkozni a problémánkért, vagy ne adj Isten, elkezdjünk tanulni, vagy elkezdjünk dolgozni, vagy elkezdjünk döntéseket hozni. Olvasunk a Bibliában egy ilyen gyülekezetről, a Jelenések könyvében, ráadásul ez az utolsó ilyen gyülekezet, a laodiciai gyülekezet, ami azt állította magáról, hogy nála minden szuper, nála minden jó. És ezt mondja az ige, ezt állítják ők magukról, a Jelenések könyvében, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz. És ne lássák szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát, és térj meg. Na most az a baj, hogy nagyon sok gyülekezetben, nagyon sok egyházban ráálltak ezekre a pozitív üzenetekre, hogy mindent lehetséges elértünk hit által. Hogy ez rajtunk múlik, hogy ha elég erős a hitünk, ha elég jól csináljuk a dolgokat, akkor minden szuper lesz. Gyere a gyülekezetbe, és akkor minden problémád megoldódik. Lesz ház, autó, rátalál a szerelem, sikeres leszel, és így tovább. És aztán az lett ennek az egész dolognak a végeredménye, hogy minden jól összekeveredett. Mert aztán ezek a dolgok nem történnek meg, vagy nem úgy történnek meg, ahogy megígérték. És aztán nagy csalódások, nagy kiábrándulások vannak, és aztán az emberek elfordulnak Istentől, mert őt teszik felelőssé azért, hogy ezek a dolgok nem történtek meg az életükbe. Mert hogyha valami jó történik, akkor Isten csodát tett. Ha valami rossz történik, akkor az vagy meg se történt, mert letagadom, vagy valamit biztos elrontott a másik, és ez azért történt meg. Ugye most elég sok szó van Jobbnak a könyvéről, ugye a barátai, jó barátai is folyamatosan ezt az üzenetet nyomták Jobbnak, hogy hát biztos, hogy vétkeztél, mert hogy te rosszul vagy. Mert hát Jobb ott ült a hamuban, és egy darab cseréppel vakargatta a sebeit, és hát nem lehet az, hogy te nem rontottál el semmit, és hogy ilyen állapotba kerültél. És sokan mondják ezt, hogy hát nekik erre nincs szükségük. Nekem enélkül is fölépül a házam, én enélkül is szerelembe tudok esni, én enélkül is le tudok diplomázni, enélkül is tudok egy rendes munkahelyet keresni nekem, és így tovább. És én is évtizedekig abban a hitben éltem, hogy az Isten keresésnek a célja az, hogy az én életem az jobb legyen, az jobban menjen. Hogy meglegyenek ezek a vonal fölötti dolgok. Teljesen összemosódott a kettő dolog, hogyha én mindenemet hátrahagyom, ha én mindenemet otthagyom, ha én nekem bibliai hitem van, és hogy én reménykedek és hiszek, akkor Isten cserébe ezeket a dolgokat mind meg fogja nekem adni. És aztán nekem sokkal-sokkal jobb lesz az életem, és sokkal-sokkal jobb lesz a sorsom, mint a környezetemben lévő emberek. Mint más embereknek az élete, a hitetlenek élete, a kis butáknak az élete, akik nem hisznek. De vajon tényleg ez lenne a hitnek a célja, hogy jobban éljünk, és hogy jobban menjen az életünk, jobban alakuljon a sorsunk? Ez lenne az Isten keresésnek a célja, hogy sikerüljenek a dolgok? Ez lenne a keresztény reménység? És hogyha ez megvan és megvalom, akkor ez meg lesz? És hát persze nem értettem, hogy én minden erőmmel próbáltam ezt jól csinálni, ezt az istenkeresés dolgot, a szolgálat dolgot, az odaszánás dolgot, és mégsem jöttek ezek a vonal fölötti dolgok az életembe. Vagy csak részben, vagy csak nagyon lassabban, mint ahogy én vártam, vagy hogy szerettem volna, de azt viszont láttam, hogy magam körül, aki mondjuk nem ebbe a dologba van annyira belebonyolódva, hanem csinálja a dolgait, hogy menjen előre az élete, alaphite van, és ennek a hitnek a cselekedeteit csinálja, akkor azért ő haladt. És hát azt se értettem, hogyha tényleg ez így lenne, hogy aki a nagyon hívő, a nagyon bibliai hívő, akkor ő a szupermen, és akkor ő neki van a szép autója, akkor a piros lámpánál is meg lehetne ezt mondani, hogy ki a keresztény, és ki a nem keresztény. És hát nem ezt láttam. És aztán ez a vészcsengő bennem, vagy ez a kérdés, ez még erőteljesebb lett, vagy még hangosabb lett, amikor elkezdtem Kárpátaljára járogatni, és hát látom ott, hogy az emberek nagyon nagy szegénységben élnek. De azért fölveszik a gitárt, azért énekelnek Istennek, azért elhangzik a prédikáció, azért megtérnek. És aztán évről évre, ahogy láttam, hogy ők imádkoznak, hogy jobb legyen, és nem jobb lett, hanem rosszabb lett, talán most a legrosszabb, nem az volt, hogy akkor elfogyott a gyülekezet, akkor többet nem hiszünk, akkor nem jövünk el, nem keressük Istent. Nem ezen múlt az ő hitük. És hát rájöttem, hogy azért nekem is van ezzel a dologgal azért tennivalóm még. És hogy a hitemet nem arra kell alapozzam elsősorban, de másodszorban se, hogy mennyire sikerül az én életem, hogy mennyire sikerülnek az én dolgaim. Nos, az alaphit és a vakhit után szeretnék beszélni a bibliai hitről, a zsidókhoz írt levél 11. része alapján. Annyi történt, hogy ezt az ábrát kiegészítettem egy piros vonallal. Ez a piros vonal azt jelenti, hogy azért ez az egyenes nem a végtelenbe fut, hanem valahol az életünknek vége van. Lehet, hogy 80 év után, lehet, hogy hamarabb, nem tudom. És hát ugye ez a fejezet a Bibliában a hit hőseiről szól, tehát hogyha ha szeretnénk érteni, hogy akkor mi is a hitnek a lényege, akkor azt gondolom, hogy nem fogunk nagyon mellélőni azzal, hogyha megnézzük azoknak az embereknek az életét, nem az összeset, akit a Biblia hit hőseinek nevez. Mert hát a hősök azok valamiben nagyon jók, és hát főleg gyerekként, meg fiatalként ki ne szeretne hős lenni. Aztán már azért elkezdjük látni ennek a dolognak az árnyoldalát is, meg hogy ennek az azért komoly áldozatokkal is jár. De hát mi történt ezekkel a hithősökkel? Mi lett az ő életüknek a kifutása? Mi lett az ő életüknek az eredménye? Hát kigyűjtöttem ide ezeket a dolgokat. Az első ilyen dolog, hogy országokat győztek le. Igazságot szolgáltattak. Ígéreteket nyertek el. Oroszlánok száját tömték be. Tűz erejét oltották ki. Kard élétől menekültek meg. Betegségből épültek fel. Háborúkban lettek hősökké. Idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták a halottaikat. Még a megoldást is kigyűjtöttem a Bibliából, akikre igazak ezek a dolgok, hogy velük ezek megtörténtek. Ugye Józsué valóban országokat, népeket győzött le. Salamonról tudjuk, hogy annyira bölcs volt, hogy nem volt olyan feladvány, amit ne tudott volna megoldani, és ne tudott volna igazságot szolgáltatni. Józsefről tudjuk, hogy az élete elején volt egy álma, hogy a naphol csillagok, és a 12 kéve, azt hiszem, ha jól emlékszem, meghajol ő előtte, és aztán be is teljesedett. Ugye Dánielt bedobták az oroszlánok vermébe, és nem ették meg az oroszlánok, hanem azokat ették meg, akik őt bedobták. A Mózesről tudjuk, hogy csipkebokornál beszélt Istennel, vagy amikor a Hóreb hegye tűzbe volt, ő volt az egyetlen alkalmas ember, aki oda tudott menni, és tudott Istennel beszélni. És aztán Ráháb megúszta az öldöklést, az ítéletet, a kivégzést, mert elrejtette a kémeket. Ezékiás király megbetegedett, oda ment a próféta, meg fogsz halni, rendezd el a dolgaidat. Imádkozott, kapott még 15 évet. Dávid legyőzte a háborúban az ő 10 000-ét, amíg Saul csak az 1000-ét. Elizeus vaksággal verte meg a szíriaiakat, és a szúnemi asszonynak is föltámasztotta a fiát, illetve Lázár is föltámadt. Azt gondolom, hogy ezek a történetek mind-mind benne vannak a képes bibliákban, mind-mind pozitívak, mind-mind nagyon csodálatos, felemelő és inspiráló történetek. Ezek az emberek mind reméltek, és mind hittek abban, hogy Isten be fog avatkozni az életükben, hogy megnyomja a gombot, hogy csodát tesz, és helyére kerülnek a dolgok. És mi már tudjuk utólag is, mert olvassuk a Bibliát, hogy jött a csoda. Ők persze nem tudták, ha tudták volna, nem kellett volna hinniük, csak remélték. De hittek abban, hogy ez meg fog történni, és meg is történt. És hát mi is valahogy így gondolkodunk, hogy térjél meg, keresd Istent, és minden jó lesz, minden szuper lesz. Ez a hitünknek a következménye, ha úgy tetszik, a hitünknek a gyümölcse, hogy jól alakul az életünk. De hát folytatódik ez a felsorolás. Úgy folytatódik a felsorolás, hogy másokat viszont megkínoztak, nem fogadták el a szabadulást, megszégyenítések és megkorbácsolások, bilincseket és börtönt álltak ki, megkövezték, megégették, szétfűrészelték őket, kardérre hányták őket, juhók és kecskék bőrében bújtostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve. Amen. No, ide is hoztam megoldásokat. Sámsont ugye megvakították, azért kellett neki dolgozni egész életében vakon, hogy kenyér legyen az asztalán az ellenségének. Aztán Sidrák, Misák és Abednégó nem fogadta el a szabadulást. Annyi dolguk lett volna, hogy leboruljanak a babiloni király szobra előtt. Ők azt mondták, hogy nem teszik meg. A mi Istenünk, annak van hatalma arra, hogy kimentsen bennünket a tűzből, amiben épp kezdték, akarták, vagy ott voltak, hogy belelökjék őket, de ha nem tenni is, mi akkor sem tesszük meg. Tehát nagyon érdekes, hogy most akkor ők hitetlenek voltak, hogy Isten nem fogja őket megmenteni. Milyen volt az ő hozzáállásuk? Ugye a megkorbácsolás, bilincs, börtön, Pál és Silás a börtönben voltak, kalodába zárva, énekeltek, csodálatosan megnyílott a cellaajtó. Nagyon-nagyon szép történet. De hát Pál elmondja azt is, hogy ötször kapott a zsidóktól 40-et egy híján, egyszer megkövezték, kétszer hajótarés szenvedett, akkor ezekbe a dolgokba hol volt Isten? Hol volt akkor az ő hite? Tényleg a hitnek az alapja az, hogy minden sikerül és minden jó lesz? Ez a hitnek a célja, a következménye? És hát én úgy tudom, hogy akit szétfűrészeltek, az Ézsaiás próféta volt, ezt mondja a hagyomány, de tudjuk, hogy Istvánt megkövezték, tudjuk, hogy Keresztelő Jánost lefejezték, elég csúnya véget ért az a pályafutás, akiről azt olvassuk, hogy a proféták között a legnagyobb volt, és hát Illés is elég sokat bujdosott és nélkülözött. Szóval, hogy lehetséges ez? Mert ugye Jézus se hívta oda azt a sok angyalt, akit mellette Alator ajánlott, hogy hát levesznek a keresztről, és mindennek vége lesz itt ebben a pillanatban. És mielőtt ezekre a nagyon nyomasztó és nagyon súlyos kérdésekre válaszolnék, még azért nézzünk meg néhány pályafutást szintén a zsidókhoz írt levél 11. részéből, mert hát azért ott azért van egy felsorolás a hithőseiről. Nem csak ez a felsorolás van, van egy másik felsorolás is. Ugye Ábelnek hogy indult az élete? Éppen kijöttek a paradicsomból, azért úgy olvassuk a Bibliába, hogy azért nagyon nem kellett megszakadni a munkába, akkoriban a földön azért nem volt azért annyira rossz a helyzet, mint most. És hát Ábel jól csinálta a dolgokat. Istent szerette, Istennel járt, jó áldozatot mutatott be, és mégis ő lett az, aki meghalt. És pont emiatt ráadásul. Egy ellenpéldánk van, Énok, mert ő neki nem ismerjük az életét részleteibe, hogy ő neki milyen problémák voltak, hogy csak annyit tudunk, hogy Énok Istennel járt, és Isten őt magához vette. Én azt gondolom, hogy nagyjából erről az életről ábrándozunk, hogy ezt reméljük, vagy ezt vágyjuk mindannyian hívőként. Mert hát azért Noénak se volt egyszerű. Ő is viszonylagos nyugalomba vagy valahogy élte az életét, és aztán Isten szólt hozzá, bárkát kellett építeni, amit nagyon sokáig kellett építeni, és nagyon sokat kellett vele melózni, ráadásul körülötte mindenki elpusztult. És aztán, amikor kijöttek a bárkából, akkor tudott még egy hosszabb életet élni, viszonylag békességben. Ábrahámnál már azért még bonyolultabb volt a dolog, ugye ő kijött egy ismeretlen földre, egy idegen földre, ahol aztán az éhség miatt el kellett menni Egyiptomba, ott majdnem elvesztette a feleségét, Aztán meg lett ígérve neki Izsák, az ígéretnek a magva, és aztán hát elbizonytalanodott ebbe a dologba, és akkor megillett egy kitérő, és így tovább. Tehát Ábrahámnak sem volt egyszerű az élete, és nem is nyerte meg az ígéreteknek csak egy részét, amit Isten neki megígért. Hát Jákobnál ez már még bonyolultabb volt. Ugye meg volt otthon minden, de azért ő meg tudta szerezni az elsőszülöttségi jogot, megszerezte az atyai áldást, de aztán menekülnie kellett. Aztán dolgozott azért, hogy megkapja Ráhelt, aztán mást kapott helyette, aztán dolgozott, hogy megkapja Ráhelt, aztán megkapta Ráhelt, aztán dolgozott, és akkor végül hazament, akkor ott megint élire volt minden állítva, hogy most akkor a testvérem kinyír, meg itt aztán vége lesz mindennek. Aztán elvesztette Ráhelt, aztán elvesztette Józsefet, míg aztán végén happy end lett a történetnek a vége. Azért ezekben a történetekben is tudom jól, hogy benne van az ő hibájuk, a hithőseinek a hibái, az, hogy benéztek dolgokat. De azért nem csak ez van benne. Benne van az is, hogy ők kérték, ők nem akarták, hogy ez a dolog úgy legyen, de aztán úgy lett. József volt a kedvenc, ő neki volt a szép ruha, az apa kedvence, aztán egyik nap bedobták a kútba a testvérei. Aztán megmenekült, és aztán fölküzdötte magát rabszolgaként, minden szuperul ment, minden nagyon jól ment, és aztán börtönbe került. Egy olyan dologért, amit el se követett. Megint jól csinálta a dolgokat, kvázi ő lett a börtönnek a vezetője, aztán elfelejtkeztek róla. Tehát neki se volt egyszerű az élete addig, amíg az ígéreteknek legalább egy része beteljesedett az életébe. Mózes egyből úgy indult, hogy életveszélybe van. Aztán onnan nagyon-nagyon magasra jutott, hogy a fáraónak volt a fia, a fáraó leányának volt a fia, mindene megvolt. De azt olvassuk a Bibliába, hogy aztán ő inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, és aztán volt 40 év pusztai vándorlás, és aztán be sem mehetett az ígéretnek a földjére. Több vonalat már nem akartam húzni, mert ez már így is eléggé csúnya, de hát így alakult az ő életük. Ugye Sámsonnak is mennyire egy erős ember volt, őt senki nem tudta megállítani, de aztán Delila megállította. És nagyon-nagyon kemény munkával az élete végén talán valamit visszatudott hozni abból, amit elvesztett. Dávidnál ott is rengeteg kanyar volt, legyőzte Góliátot, legyőzött népeket, legyőzte az ellenséget, aztán bújdosnia kellett, háromszor is megölhette volna Sault, nem tette, és így tovább, és így tovább, és hát Jobbról is sokat hallottunk. Tehát mi volt ezekben az emberekben a közös? Mi volt a hithőseiben közös? Mi volt a reménységüknek a célja? Mi volt az ő hitüknek a célja? Mi volt az a legfontosabb dolog, amely átvezette őket a borzalmas nehézségeken? Hogy volt egy csomó pénzük tartalékba? Vagy nagyon sokat tanultak, hogy ha nagyon, nagyon nagy gazdasági válság lenne, akkor is legyen egy állásuk? Vagy építettek ilyen várakat, hogy be tudjanak zárkózni, ahol majd jön az ellenség? Szóval én azt gondolom, hogy a hívést azt nem akkor kell elkezdeni, amikor jön a baj. Amikor már úgy vagyunk vele, hogy itt már az alaphit nem segít, itt már a cselekedeteim, a józan eszem már kevésnek bizonyul, már nem tudok mit tenni, nem tudok már ezt a helyzetet megoldani, és akkor nagy nehezen rászánom magam arra, hogy na jó, akkor imádkozzunk. És akkor imádkozok, és még rosszabbra fordulnak a dolgok. Szóval ezek az emberek, mert Isten nem tett csodát, mert nem mindig tesz csodát, mert nem mindig nyomja meg a gombot, hogy jó, akkor most meghallgatom az imádat. És ugye mi van akkor, hogyha ez a piros vonal nem a 80 pluszba jön el, hanem hamarabb jön el? Vagy mi van akkor, hogyha a vőlegény jön el, és akkor kezdünk el szaladgálni olajért? Én azt gondolom, hogy amit tanulni tudunk a hithőseitől, az az, hogy ők nem akkor kezdtek el hinni az Istenben. Sőt, nem is csak úgy általában az Istenben hittek ők, hanem Krisztusban hittek, és a feltámadásban hittek. Abban hittek, hogy a vonalon túl van más. Nem csak, hogy más van a vonalon túl, hanem ott Krisztus várja őket, és a feltámadás várja őket. És hát Jobbnál azért ez nagyon-nagyon-nagyon kijött ez a dolog, amikor már semmi se volt, csak az, hogy ő éppen még vette a levegőt, de akkor is azt mondta, hogy az én megváltóm él. És hogyha ezt a testemet megrágják is, testemben látom meg az Istent. Tehát ezeknek az embereknek az életében voltak pontok, mikor Isten szólt hozzájuk, hogy csináld meg ezt, csináld meg azt, és vagy sikerült, vagy nem, vagy valamennyire sikerült, de alapvetően, amiért ők a hithőseivé váltak, az a dolog az volt, hogy ők túltekintettek ezen a vonalon. Túltekintettek a földi életükön. És nem volt a kérdés a számukra azt, hogy ők csak idegenek és jövevények a földön. Hogy az ő hitüknek a célja és az ő hitüknek a tárgya, az nem a világban van. És tudjátok, a hithősei sohasem lettek volna hősök, és sohasem nevezné a Biblia sem őket a hithőseinek, hogyha nem lett volna ez a negatív tartomány az életükbe. Igazából, ha megvannak a dolgok, akkor nincs miben hinni. De ott a gödörbe, ott a mélységbe, ott a problémába, amikor mindent elveszítünk, amikor nem mennek a dolgok, amikor még imádkozunk, és még meg se történik az, amire kérjük Istent, ott nyilvánvalóvá lesz az embernek a hite. Hogy akkor azt mondja, hogy hát Istenem, én azért kereslek, azért imádkozok, hogy megoldjad a problémámat. És ha nem teszed meg, akkor én elfordulok tőled. Vagy azt mondod, hogy Istenem, én kereslek, és lesz, ahogy lesz. De én akkor is te benned bízom. És nem ez a fontos, nem ez a lényeg, nem ez az elsődleges, hogy most itt a vonalon innen a földi pályafutásom hogyan alakul. Hogy összejönnek ezek a dolgok, meg hogy úgy tudok-e haladni, mint énok. Mert hát az életünk az nem így néz ki. Az életünk az így néz ki. És most lehet, hogy azt gondolod, hogy az én életem így néz ki, és hogy azért én most szomorú vagyok, és akkor kivezdítem elétek, és elmondom, hogy ez így milyen rossz nekem. De azt gondolom, hogy a te életetek is pontosan így néz ki. Én amikor fiatal, naív keresztény voltam, és jöttem vasárnap a gyülekezetbe, tényleg nagyon nagy lelkiismeret furdalásaim voltak, mert mindenki olyan kedves volt, mindenki olyan bizakodó volt, mindenki remélt, mindenki hitt, mindenki pozitív volt, és én nem ismertem másnak az életét, csak a sajátomat, ami nagyjából így nézett ki akkor is. Sok-sok küzdelemmel és sok-sok kérdéssel. De ma már nem hiszem azt, hogy én ezzel a dologgal egyedül vagyok. Tehát az életben vannak jó dolgok, és vannak rossz dolgok is. Én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogyha kinyitjátok a Bibliátokat, akkor ne az legyen ennek a dolognak a következménye, hogy az alaphitről lemondtok. Mert hogy majd az Isten megoldja. Majd az Isten megadja. Én áttolom a felelősséget az ő térfelére, nekem nem kell döntéseket hoznom, majd a lelki pásztor a tanácsot, és hogyha nem úgy sikerül, akkor meg ő lesz a hibás. Hanem én arra bátorítalak benneteket, hogy gondoljátok végig az életeteket. Nekünk ez feladatunk, nekünk ez dolgunk, józan, felnőtt, egészséges, nem tudom, miket mondjak még emberként, hogy, hogy ami van eszünk, meg gondolatunk, meg tehetségünk, meg kezünk, meg lábunk, abból hozzuk ki a legtöbbet. Gondoljatok csak a talentumoknak a példázatára. Ez nem hitetlenség, ez nem istentelenség, hogyha mi igyekszünk az életünket jól csinálni, mint ahogy mindenki más normális ember is igyekszik az életét jól csinálni. És hát persze imádkozunk is azért, hogy azért még jobb legyen, tehát hogy kapjunk egy kis hátszelet ehhez, vagy támogatást, vagy hát sokat, nem tudom. De alapvetően ezek a dolgok a földi életünkre vonatkoznak. De én azt tanácsolom, hogy ne hagyjuk el ezeket a dolgokat. Amit viszont el kellene hagyni, az a vakhit. Az, amikor azt mondjuk, hogy a mi életünkben minden rendben van, mert mi Krisztuséi vagyunk. Nekünk nincs szükségünk jól arra, hogy döntéseket hozzunk, vagy jól csináljuk a dolgokat, erőfeszítéseket tegyünk, mert az Úr nekünk majd mindent megad, ahogy illésnek, kütte a hollókat hússal a szájába, vagy a manna, ahogy potyogott az égből, és így tovább. Én azt tapasztaltam meg, hogy ha így gondolkodom, akkor az nem vezet sehova. Az egy helyben állás. És a végén azért számon leszünk kérve, hogy mi az, amit tettünk, és mi az, amit nem tettünk. Viszont, hogyha emellé az alaphit mellé tudunk bibliai hitet is párosítani, aminek a célja, aminek a tárgya nem e világban van, nem a mostani életünkben van, ahol élünk. Mert ugye a bibliai hit az túlmutat ezen a világon. Ha valami történik, akkor is túl fog mutatni. Ha megtörténik a csoda az életünkben, akkor is ez a hit, a bibliai hit a vonalon túlra irányul. Krisztusra és a feltámadás reménységére irányul. De az a jó ebbe, hogyha neked van bibliai hited, és mivel a bibliai hitnek a tárgya az nem evilági elsődlegesen, hanem túlvilági, ezért a bibliai hitet nem tudja semmi tönkretenni. Nem tudja semmi és senki elvenni. Nem tudja megingatni azt sem, hogyha a férjed, vagy a feleséged, vagy a gyereked, vagy az apád, vagy az anyád hülyének néz, mert te hiszel Krisztusban, és hiszel a feltámadásban. Vagy azért, mert hogy ezt teszed, hátrányba kerülsz. Vagy nem lesz olyan jó munkád, vagy elveszítesz dolgokat, vagy hát mutattam azért negatív példákat, hogy mi minden jár a hívéssel. És én azt gondolom, hogy ha nem is reméljük, ha nem is várjuk ezeket a negatív dolgoknak a megtörténését az életünkben, ezek meg fognak történni, ezek el fognak jönni ezek a pillanatok, ha még nem jöttek el. Bár azt gondolom, hogy mindannyiunknak azért elég gazdag múltja van. De hogyha eldöntjük, hogy mi Krisztusra nézünk, a feltámadásra nézünk, és a hitünket nem attól tesszük függővé, hogy jól mennek a dolgok, vagy rosszul mennek a dolgok, hogy szeretnek bennünket, vagy utálnak bennünket, hogy Isten megteszi a csodát, hogy meghallgatja az imát, vagy nem hallgatja meg, hogy meggyógyít-e, vagy nem gyógyít-e meg, elkapom-e a vírust, vagy nem kapom el a vírust, és így tovább, akkor ez a hit, ez megtart bennünket a földi életben, és nem fog tudni rajtunk elhatalmasodni a félelemnek az érzése. És ha ne adj Isten valami miatt mindent el is veszítesz, a Krisztusban való hitedet azt nem fogod tudni elveszíteni soha. No hát ez lett volna a mai üzenet, erre bátorítok mindenkit, és gondolkodjatok ezen, hogy a ti életetekben a hit az hogyan áll. Köszönöm szépen!